dicsőség édes Krisztusnak, görögkatolikus hittanóra az eukarisztiáról. Kedves hallgatók, kedves hittanosok, a Mária Rádióból hétfőnként szoktunk jelentkezni ezzel a hittanórával, amelyben az eukarisztiáról elmélkedünk, egészen távolról megközelítve, hogy jól megérthessük, mit is jelent az életünkben, az egyház életében, az egyes embernek az életében az eukarisztia. A mai hittanóra különleges lesz abból a szempontból, hogy szeretném azokat az ószövetségi szövegeket elővenni, amelyek távolabbi előkészületei voltak a Szent Liturgiának. Beszélgettük már erről, hiszen részletesen elővettük a eukarisztikus kenyérnek és a bornak a képét az Ószövetségben és az Új Szövetségben, hogy hogyan is jelenik meg. Most azonban magának a eukarisztikus imának a elhelyezésében szeretnék segíteni. Az eukarisztikus imádság egy hosszú nagy imádság, amelyet a pap végez, amelyet még további későbbi hittanórákban még tovább fogunk majd elemezni, és most ennek az eukarisztikus imának az előképeit, az elővételezését szeretnénk az Ószövetségből megnézni. Emiatt aztán ma, ha úgy tetszik, többet is imádkozunk, mint beszélünk, mert hosszú ószövetségi szövegeket szeretnék felolvasni, és amelyet mindig imádságképpen is hallgatunk, hiszen a számunkra az Ószövetség sohasem pusztán egy történelmi könyv, egy leírás, egy népnek a történetének az ismertetése, hanem mindig kinyilatkoztatott szó, amelyben az Isten önmagát közli valamiképpen. Nem mindig könnyen, kézzelfogható módon, értelmezhető módon szólal meg belőle az Isten, de ezért fontos, hogy az Ószövetséget és a teljes Bibliát sokszor olvassuk, elejétől végéig, ismerjük jól, hogy úgy mondjam, előről, hátulról, hogy összeálljon a kép, hogy hogyan is helyezkedik bele az egyház életébe és a mi életünkben az Istennek ez a nagy üzenete, amelynek azt lehet mondani, nyugodtan lehet mondani, hogy a csúcsa az eukarisztia. De ez egy nagyon hosszú évszázadok, évezredeken át vezető előkészületnek lett később majd az eredménye. Nos, hát kezdjük is el a hittanóránkat itt a Mária Rádióból. A 061-374-0904-es telefonszámon lehet hozzászólni. Farkas Miklós technikus barátunk lesz, aki fogadja a telefonhívásokat. Azonban, minthogy jeleztem, hogy hosszú szentírási szövegek is lesznek, amelyeket szeretnék felolvasni. Közben ne szakítsuk meg a hívást a szentírási szövegekt, azt nem szeretném félbehagyni, hanem utána pedig aztán a beérkező hívást, kérdés vagy hozzászólást szeretném bekapcsolni. Nos hát, vegyük akkor elő magát az eukarisztikus imádságot. Miről is van szó? A Szent Misében, amikor már az evangélium elhangzott és a prédikáció, onnantól kezdve a Szent Misének egy másik része, római és görög liturgiában egyaránt, indul el az áldozati rész, amelynek még vannak szintén előkészületi részei, könyörgések, párbeszédek, végességi áldás, majd pedig a pap elkezd imádkozni Jézus nevében. Egy hosszú-hosszú imát mond, amelyet az atyának mond, és ez az egyháznak az imádsága, és majd ennek a végén zárul a mi atyánkkal, vagy ez az ima a mi atyánkkal zárul, és utána pedig részesülhetünk az eukarisztiában. Az eukarisztikus ima nagyon sokrétű, sokféle. A római katolikus szentmisében általában négy ilyen imát, úgynevezett kánont ismerünk és alkalmazunk, a görög katolikusoknál pedig mindössze csak kettőt. Aranyszájű Szent János liturgiáját és Nagy Szent Bazil liturgiáját. És az ő liturgiájuk is valójában csak ebben az eukarisztikus imában tér el, mert az eleje és a vége az ugyanaz, az határozza meg, hogy most éppen Aranyszájű Szent János liturgiáját végezzük, vagy Nagy Szent Bazil liturgiáját, hogy ez az eukarisztikus ima, az anafora, az melyik szerzőnek az imádsága. És itt mutatkozik a különbség. Azonban a római misekánon négy imája és a két görögkatolikus sok által használt eukarisztikus imán kívül még nagyon-nagyon sok ilyen eukarisztikus ima van, amelyet általában természetesen mi nem ismerünk, hiszen ez a keleti ritusokban van, de érdemes majd ezekkel is foglalkozni, majd ki fogok térni erre is később, mert még jobban segít megérteni a fő témánkat, hogyan helyezkedik be, hogyan ágyazódik be az eukarisztikus adomány, ajándék az egyház életébe. Meg kell állapítanunk tehát, hogy az eukarisztikus imáknak a sarokköve a szövetség. Mind az ószövetségi, mind az újszövetségi értelmezésben vehetjük ezt, tehát szövetség jött létre Isten és az ember között. És ennek a szövetségnek a megjelenítése, megpecsételése és gyümölcse is egyben a szövetség áldozati felajánlása, amelyet az Istennek adunk, és ugyanakkor az Isten abban nekünk adja magát, tehát mi pedig, mint egy gyümölcseként részesülhetünk belőle. De a szövetséget nyilvánvalóan maga az Isten ajánlja föl. Ez nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy amikor két ember szövetséget köt egymással, az nem így van. Akkor is persze valamelyiknek eszébe jut, hogy hát akkor kössünk szövetséget, valaki mindig kezdeményező, de az két nagyjából hozzávetőlegesen egyenlő, egyforma érdekeltségű félnek a szövetsége, fölajánl valamit, hogy ha te ezt teszed, akkor én is ezt teszem, hogyha ezeket a feltételeket teljesíted, akkor a szövetségben megkötött tételeket én is teljesítem. Már maga hát nem csak elgondolkodható, hanem megrázó, hogy maga az Isten szövetséget ajánl föl az embernek. Nem csupán parancsol, ezt is megtehetné, hogy ő a végtelen hatalmú úr, és nekünk azt parancsolja, hogy ezt is ezeket cselekedjük, és nekünk, mint szolgáknak ezt tennünk kell. Nem. Fölkínálja az Isten a szövetséget, és ennek fejében megfogalmazza, hogy úgy mondjam, az elvárásait. Azt persze már mi az újszövetségi gondolkodásból jól tudjuk, hogy az Istennek az elvárásai az nem az ő érdekeit szolgálják, hanem a mi érdekeinket, de ezt most teljesen tegyük is félre. Magát a szövetségre szeretném, hogyha egy kicsit jobban összpontosítanánk. Tehát az Isten fölkínálja ezt, fölajánlja ezt a szövetséget, de a szövegekben azt tapasztaljuk, hogy ez előtt hosszan elmondja, hogy tehát nem csak ráparancsol, hogy szolgáljatok nekem, hanem előadja, hogy eddig mi minden történt. És az Ószövetségben nagyon sokszor találkozunk ezzel, hogy hosszas történetek leírás, hogy mi minden történt a néppel, mi minden tett az Isten ezzel a néppel. Tehát a szövetség fölajánlását megelőzi egy történeti áttekintés, hogy minek is lehet az eredménye, vagy a következménye ez a szövetségkötés. Na most, amikor az Istennel való szövetségről van szó az Ószövetségben, bizony sok esetben hát arról szólnak a szövegek, hogy az ember a maga oldaláról nem teljesítette ezt a szövetséget. Megszegte ezt a szövetséget, hűtlen lett az Istennel való kötött szövetséghöz. Erre is szeretnék majd egy példát hozni. Aztán a szövetség kapcsán találunk olyan szövegeket is, amikor azt érzi az ember, hogy hát elhagyta az Isten. Látod, Istenem, te megszegted a szövetséget, nem teljesítetted azt, amit megígértél. Nyilván ebben aztán persze felszínre jön, hogy miért is, hát azért, mert az ember volt hűtlen, de ez is az Isten és az ember kapcsolatának egy fontos vetülete, nem kitörölhető az Isten és az ember kapcsolatának a történetéből. És végül pedig a negyedik fajta, amikor az ember, akivel az Isten megkötötte a szövetséget, bocsánatot kér az eltévejedésektől, és így kéri, hogy mégis újítsa meg az Isten a vele kötött szövetséget. Mielőtt megnéznénk ezeket az ószövetségi szövegeket, hogy mire is figyeljünk, szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindegyik, hogy úgy mondjam, leegyszerűsítve két részből áll, tehát van egy kijelentő módban megfogalmazott rész, az elbeszélő rész, hogy mi minden történt, és a másik pedig, hogy ennek pedig legyen az a következménye, hogy megkötjük a szövetséget. És most pedig ez legyen, eddig ez volt, ezek a dolgok történtek, most pedig, és most ennek az eredményeképpen pedig milyen kapcsolat lesz kettőnk között. No, hát vegyük elő akkor a szentírásunkat, és nézzük meg Józsué könyvéből a 24. fejezetet. Ebben jó példáját találjuk annak, hogy milyen módon írja le az Isten a szövetségkötésnek az előzményét. Józsué könyve 24. fejezetnek a első 15 versét olvasom föl. Tehát maga Józsué szól a néphöz, és így tolmácsolja az Istennek a szavát, az üzenetét. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene. A folyón túl éltek egykor ősatyáitok, Terah, Ábrahám és Náhor atya, s más isteneknek szolgáltak. Akkor kiválasztottam Ábrahám atyátokat, bejárattam vele egész Kánaánt, utódait megsokasítottam, és megajándékoztam Izsákkal. Izsákot megajándékoztam Jákobbal és Ézsauval. Ézsaunak adtam Szeír hegyét tulajdonul, Jákob és fiai levonultak Egyiptomba. Akkor elküldtem Mózest és Áront, és megvertem Egyiptomot a csodákkal, amelyeket körében tettem, és kivezettelek benneteket. Kivezettem atyáitokat Egyiptomból, és a tengerhez értetek. Az egyiptomiak üldözték atyáitokat szekerekkel és lovasokkal egészen a Sás tengerig. Ott az Úrhoz kiáltottak, és ő sűrű felhőt bocsátott közétek és az egyiptomiak közé. Rájuk zúdította a tengert úgy, hogy az ellepte őket. Saját szemetekkel láttátok, mit tettem Egyiptomban. Aztán hosszú ideig a pusztában maradtatok, de elvezettelek onnan benneteket az amoriták földjére, akik a Jordánon túl éltek. Hadba vonultak ellenetek, de a kezetekre adtam őket. Földjüket is elfoglaltátok, mert megsemmisítettem őket előttetek. Akkor elindult Bálák, Cippor fia, Moáb királya, hogy harcba szálljon Izrael ellen. Elhívotta Bileámot, Beor fiát, hogy átkot mondjon rátok. De nem hallgattam Bileámra, sőt meg kellett áldani a benneteket, és kimentettelek a kezéből. Ezután átkeltetek a Jordánon, és a Jerikóhoz értetek. De Jerikó urai harcba szálltak veletek, az amorita, perizita, kánáni, hetita, girgasita, hivvita és jebuzita, de én őket adtam a ti kezetekbe. Darazsakat küldtem, s azok az amoriták mindkét királyát elűzték előletek. Nem kardodnak köszönheted, nem is íjadnak. Nektek adtam a földet, amely nem került semmi fáradtságba nektek, a városokat, amelyeket nem ti építettetek, és ahol letelepedtetek, aztán a szőlőskerteket és az olajfákat, amelyeket nem ti ültettetek, s amelyek máig is eledelő szolgálnak nektek. és így folytatódik, most tehát féljétek az Urat, és szolgáljatok neki, minden erőtökből és hűségesen. Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeknek atyáitok a folyón túl és Egyiptomban szolgáltak, és szolgáljatok az Úrnak. Ha nem akartok az Úrnak szolgálni, ezt most már Józsué mondja, ma választhatok, kinek akartok szolgálni. Azoknak az isteneknek-e, akiknek atyáitok szolgáltak a folyón túl, vagy az amoriták isteneinek, akiknek most a földjén laktok. Én és házam, mondja Józsué, mi az Úrnak szolgálunk. És ekkor a nép fölkiáltott, és így felelt, távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, és más isteneknek szolgáljunk. Az Úr a mi Istenünk, ő vezetett ki minket és atyáinkat Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. A szemünk láttára ő tette ezeket a nagy csodákat. Oltalmazott meg minket az egész úton, amelyen végigvonultunk, és az összes nép között, amelyen áthaladtunk. Az Úr elűzött előlünk minden népet, így az amoritákat is, akik az országot lakták. Mi is az Úrnak akarunk hát szolgálni, ő a mi Istenünk. Józsué erre azt mondta, nem szolgálhatjátok az Urat, mert szent Isten, féltékeny Isten, aki nem bocsátja meg elpártolásokat és vétketeket. Ha elhagyjátok az Urat, hogy az idegenek isteneinek szolgáljatok, ő is rosszul fog bánni veletek, elpusztít benneteket, jól lehet, azelőtt jó volt hozzátok. A nép így válaszolt Józsuénak, nem, mi az Úrnak akarunk szolgálni. Józsué ekkor így szólt a néphez, ti vagytok a tanúk magatok ellen, hogy az Urat választottátok, s neki akartok szolgálni. Azt felelték, mi vagyunk a tanúk. Akkor távolítsátok el a köztetek élő idegenek, isteneit, és ragaszkodjék szívetek az Úrhoz, Izrael istenéhöz. A nép ezt válaszolta, az Úrnak, a mi Istenünknek szolgálunk, az ő szavára hallgatunk. Eddig tehát a szentírási leírás, amely nagyon érdekesen és lélektanilag nagyon szemléletesen mutatja be, hogy hogyan áll a választott nép is az ő Istene mellé. Sajnos ugye erre utal többször is a szöveg, hogy bár látták ezeket a csodákat is, mégis más istenekhez szegődtek. És föl is ajánlja Józsué, hogy most már döntsétek el, hogy mit akartok, a elhagyott népeknek az isteneit szolgálni, vagy az amoriták isteneit, akinek a földjén vagytok, de hozzáteszi, hogy én és az én családom, mi az Urat fogjuk szolgálni. Egy nagyon jó példát ad azzal, hogy ő elszántan az Úr mellé áll. Már eddigre elő volt jól készítve a lélektanilag az emberek szíve, mert hát számot vetettek, hogy mi mindent is tett az Úristen velük. És mit is kér az Isten? Mit kér cserébe? Nagyon egyszerű, semmi más, mint az Istenhöz való ragaszkodást. Hogy ne távolodjatok el tőlem, hogy ne forduljatok más istenekhez, hogy az ragaszkodjék szívetek az Úrhoz. Ez az Istenek a feltétele, hogy szeressük őt. Éppen azért, mert ez által válik az ember számára érthetővé mindaz a nagy tett, cselekedet, amit az Isten eddig értük tett. Mert csak akkor fogadja be az ember, vagy fogja föl, és érti meg, és teszi magáévá az Isten ajándékát, hogyha megérti ezt a nagy szeretetet. Nos, a szövetségkötésnek, tehát ez az egyik fontos eleme, az előkészület, hogy mi mindent tett az Isten a népért, és ezek után ajánlja föl magát a szövetséget. Viszont, hát arra is számtalan példát látunk, hogy a választott nép, akivel az Isten szövetséget kötött, hűtlen lett. És az egyik nagyon legfájdalmasabb szövegrész, amit most föl fogok olvasni másodtörvénykönyvből, protestánsok úgy mondják, Mózes 5. könyvéből, az a párbeszéd, vagy vádbeszéd inkább, amelyet az Isten Mózes ajkán keresztül a választott népnek mond. Egészen annyira kemény ez a szöveg, hogy a bizánci egyházunk ezt nem szokta alkalmazni a liturgikus gyakorlatban, csak kizárólag a nagybőjtben. Hát itt a nagybőjt küszöbén már azt hiszem, hogy nem követünk el hibát, hogyha elővesszük ezt a szöveget. Na nézzük, mi is történik benne. Tehát a második törvénykönyv 32. fejezetében, 4-től 25. versig, hát gyakorlatilag szemrehányás tesz az Isten a néppel szemben, elfordult a szövetségtől, mint egy panaszos hangon rója föl, hogy elhagyták és hűtlenek lettek. Először is mit tett az Isten? Kőszikla, amit csak tesz, tökéletes, mert igazság minden útja igaz és egyenes. Mégis vétkezzek ellene, akiket hibátlannak alkotott, gonosz és elvetemült nemzedék. Ezzel fizettek az Úrnak, te ostoba és balga nép, hát nem atyád és teremtődő. Hűséges Isten, mentes minden álnokságtól, létet adott neked, és életben tart. Emlékezzél a rég letűnt napokra, vedd fontolóra az esztendőket, nemzedékről nemzedékre. Kérdezd meg atyádat, majd elmondja, véneidet ők majd elbeszélik. Amikor kiadta a fönséges a népnek örökségét, amikor az emberek fiait külön választotta, a népeknek határokat, az Isten fiainak számához mérten szabott, mert az Úrnak a népe lett a része, Jákob jutott neki örökségül. Tehát, hogy az Úristen kiosztotta a népeket, és akkor még ebben a fölfogásban a Jáve, a teremtő lett, jutott osszárészül Izraelnek. A pusztában sajátjává fogadta, a sivatag kietlenségében és éjszakájában. Védőn körülvette, oltalmazta, óvta, mint szeme világát, mint a sas, amelyik a fészkét védi, ott lebeg a fiókái fölött, és kiterjeszti szárnyát. Felkapja tulajdon, szárnyán hordozza. Az Úr vezérelte egymaga, idegen Isten nem volt vele. Fölvezette az ország magaslataira, a földnek gyümölcseivel táplálta. Mézet szívhatott a sziklából, olajat a kemény kőből. Aztán a tehén teljes teje és a jutej, meg a bárányok és a kosok kövérsége, Básán barma és bakjai, hozzá a búza java és a szőlő vére, a mámorító ital. Jákob evett a jó lakásig, telt lett Jesurun, és kirúgott a hámból. És így következik sajnos a választott nép bűneinek a felsorolása. Eltaszította Istenét, aki teremtette. Üdvössége szikláját megvetette. Fölkeltették idegenekkel féltékenységét, undoksággal haragra ingerelték. Gonosz szellemeknek áldoztak, nem Istennek, ismeretlen isteneknek, újaknak. Akkor bukkantak fel, atyáik nem is félték őket. Nem gondoltál többé teremtő szikládra. Istent, aki életet adott neked, elfelejtetted. Az Úr látta, és fiai lányai fölkeltette haragjában, kimondta, hogy elveti őket. Így szólt, elrejtem előlük arcomat, hadd lám, mi lesz velük. Mert telve családsággal ez a nemzedék, a fiakban nincs semmi hűség. Nem létező Istennel féltékenyítettek, kivetni való bálványaikkal ingereltek. Nos, én is féltékenyé teszem őket egy nem néppel, istentelen pogányt hordákkal bőszítem őket. Haragomban lángra lobban a tűz, elhatol az alvilág mélyéig. Elpusztítja a földet és a hozamát, megemészi a hegyek alapját. Elhalmozom őket bajjal, kilövöm rájuk minden nyilamat, éjséggel rakott csűr lesz majd az íj, láz és sorvadás a méreg. Rájuk küldöm a fenevadak fogát, a földön kúszók mérgével együtt, kívül kard ragadja el a fiakat, belül a rettenet, utolér ifjat és leány, csecsemőt és ősz öreget. Azt mondanám, megsemmisítem őket, kitörlöm nem emlékezetüket az emberek közül, ha nem félnének nem az ellenség gőgétől, másban keresnék a támadót. Azt mondanák, ami hatalmas karunk, és nem az Úr tette ezt mind. Rövidlátó nép, ez nincs benne belátás. Ha bölcsek volnának, felfognák, fontolóra vennék sorsukat. Hogy üldözhetne ezret egy, mint szalaszhatna meg kettő tízezret? Csak úgy, hogy szikláik eladta, az Úr kiszolgáltatta őket. Mert az ő szikláik nem olyan, mint a mi sziklánk. Nem ellenségeink dolga, hogy közben járjanak értünk. Mert szőlőtövük Szodoma szőlőtövéről való, szőlőveszeik pedig Gomora kertjéből. A szőlőszemek mérgezettek, keserű bogyók, boruk sárkánytajték, viperának gyilkos mérge. Nincsen állam, mint drágakő pecsét alatt kincstáramban. Ennyi a bosszúállás és a jutalmazás arra az időre, amikor meginog a lábuk, mert közel van pusztulásuk napja, sorsuk hamarosan utoléri őket. Mert az Úr igazságot szolgáltat népének, és megkönnyörül szolgáin. Látja, hogy minden erejük elhagyta őket, és nincs többé sem szolga, sem szabad. Így szól, hova lettek isteneik, a szikla, amelyben bizakodtak? akik ették áldozataik kövérjét és itták ital áldozataik borát. Keljenek föl és segítsenek, szolgáljanak menedékül nektek. Lássátok végre, hogy én vagyok, csak én, s nincs más Isten rajtam kívül. Ölök és életre keltek, lesújtok és gyógyítok, nincs, aki kimenthetne a kezemből. Igen, az Úr az égre emelem, igen, az égre emelem kezemet, és mondom, úgy éljek örökké, ahogy igaz. Ha kiélezem villámló kardom, érvényt szerzek a jognak, bosszút állok ellenségeimen, és megfizetek gyűlöleimnek. Nyilamat vérrel itatom részegre, kardom hússal lakatom jól, az elesettek és sebesültek vérével, az ellenséges vezérek fejével. Ti egek újjongjatok, Istenek fiai, Istennek fiai imádjátok, ti népek újjongjatok népével, Istennek küldöttei magasztaljátok hatalmát, mert megtorolja szolgáinak vérét, hasonlóval fizet ellenségeinek. Bosszút áll gyűlölőin, népének földjét megtisztítja a bűntől. Mózes tehát előadta a népnek ezeket a korholó szavait, és mikor Mózes elkészült vele, befejező szavak, hogy ezeket a szavakat mind az egész nép Izrael elé tárja, ezt mondta nekik, vegyétek fontolóra ezeket a szavakat mind, amelyeket ma ünnepélyesen a szívetekbe vések. Parancsoljátok meg gyermekeiteknek, ügyeljenek rá, hogy a törvénynek ezeket a szavait mind valóra váltsák, mert nem üres szóbeszéd az, hanem maga az élet a számotokra. Ennek a törvénynek jó voltából ugyanis hosszú életetek lesz a földön, amelyre most a Jordánon átkelve elérkeztek, hogy birtokba vegyétek. Nos hát, fájó szembesülni ezekkel a szövegekkel, amikor az Úristen nyíltan megfogalmazza a szemrehányását. Sokszor arról beszélgetünk, hogy a Jóisten mennyire irgalmas, Isten mennyire szeret bennünket, de bizony azt meg kell értenünk, hogy mennyire fájó az Istennek, hogyha mi hűtlenek vagyunk. És mondom, nem kér más, csak a hozzávaló hűséges ragaszkodás, és ennek ellenére viszont azt kell látni az Úrnak, hogy, és ez nyilván nem csak az Izrael fiaira, hanem minden keresztényre is érvényes, mind a mai napig, hogy elpártolunk tőle, hűtlenné válunk. És éppen azért borzasztó fájó az, hogyha az ember hűtlenné válik az Istenhöz, mert nem csak azért, mert akkor rosszul jár, és hát megbünteti a Jóisten, hanem elveszíti az Istennel való kapcsolatát. Nem ismeri föl attól azok után, vagy annak következtében, hogy hogyan segít az Isten. És itt jön a harmadik pont, amiről ma szeretnék beszélni, hogy hova jut el az Istennek az embere, aki úgy érzi, hogy az Úristen túlságosan büntet, és már nem bírom elviselni, szembefordult velem az Isten. Hadd idézem föl a 44. Zsoltárt, a héber számozás, vagy a héber számozás szerint 44., a görög számozás szerint a 43. Zsoltár. Itt arról most kicsit rövidítek már, mert szeretnék végére érni a hittanórának. Csak egy részletet olvasok fel a Zsoltárból. Ugye azzal kezdi, hogy mennyi mindent tettél a atyáinkkal, és hát megígérted, hogy mellettünk fogsz állni, és akkor a Zsoltáros így panaszkodik, most mégis eltaszítottál és megszégyenítettél minket, és már nem vonulsz ki seregeinkkel. Megfutamítottál minket ellenségeink előtt, és gyűlölőink kifosztottak minket. Mint levágandó juhokat átadtál minket, szétszórtál bennünket a nemzetek között. Ár nélkül adtad el népedet, nem is volt magas a vételáruk. Gyalázatra adtál minket, szomszédainak, csúfságra és nevetségükre azoknak, akik körülvesznek minket. Közmondássá tettél minket a pogányok között, fejket csóválják a népek. Egész nap előttem van gyalázatom, és arcom szégyenpírja elborított engem. A szidalmazók és gyalázkodók szava miatt, az ellenség és üldöző színe előtt. E csapások ránk zuhantak, mi mégsem feledtünk el téged, mondja a Zsoltáros, és nem szegtük meg szövetségedet, nem fordult el tőled a szívünk, bár elterelted ösvényeinket utadról. Mert megaláztál minket a gyötrelem helyén, és a halál árnyéka borított be minket. Ha elfeledkeznénk a mi Istenünk nevéről, és ha idegen Isten felé tártuk volna ki kezünket, vajon nem kérné-e számon Isten ezeket? Hiszen ő ismeri a szív titkait. Nem érted, gyilkolnak bennünket naphosszat? Olybá vesznek, mint a levágni való juhokat. Kelj föl, uram, miért alszol? Kelj föl, és ne vessel mindvégig. Miért fordítod el orcádat? Ne feledkezz meg szegénységünkről és szorongattatásunkról, hiszen lelkünk a porban fekszik, és hasunk a földhöz tapadt. Kelj föl, uram, segíts meg minket, és szabadíts meg minket a te nevedért. Odáig jut a maga zsoltáros is, hogy hát uram, te elfordultál tőlünk, pedig hát mi nem pártoltunk el tőled, és hűségesek voltunk, és te lettél hűtlen hozzánk. Hát ez egy nagyon meglepő hozzáállás, de az Ószövetségben ezzel találkozunk, és a zsoltárokat is ezért jó imádkoznunk, mert kendőzetlenül kimondja az ember gondolatait. Ki kell mondanunk, alapvetően teológiailag téves, mert nem mondhatja az ember az, hogy az Isten lett a hűtlen hozzám, és én pedig a hűséges voltam mindvégig, de az ember így érzi. Az ember azt hiszi, hogy én mindent megtettem, és az Isten hagyott el engem. Hányszor jut ez ember ilyen gondolatokra, hogy nem segít engem az Isten, elfordult tőlem, nem, pedig én hűséges voltam hozzá. Hát ide jut az az ember, aki nem követi az Istennek a szavát, hanem csak a saját igazát szajkózza, csak azt látja maga előtt, és saját magát védelmezi. Na de hadd tegyem ide a végére azt a mozzanatot, amikor az Istentől elforduló ember mégiscsak fölismeri, hogy hát nem az Isten a hibás ebben a törésben, és nem az Isten a hűtlen, hanem valójában mi vagyunk a hűtlenek. A szövegeket tekintve egyébként a szentírási szavaknak, vagy szakaszoknak a időrendiségét is nézhetjük, a befejezés, amiről most beszélek, a negyedik szakasz a Nehemiás könyvéből való, amikor már túl vannak mindenen, már nem csak, hogy a Kánaán földjén megtelepedtek és felépítették a Izrael királyságát, aztán a szétszakított országban sajnos megjelent a testvérháború, hanem már le is elpusztították Izrael országát is, Júda országát is, és Babilonba hurcolták a népet, de aztán Nehemiásnak, Ezrás és Nehemiásnak a közbenjárására egy maradék visszatérhetett a Kánaán földjére, a választott nép földjére, és ekkor Nehemiás fogalmazza meg azt az imádságot, egy imádságba írja bele a bűnbánatát, annak a fölismerését, hogy hát nem az Isten hagyott el bennünket, hanem mi hagytuk előt. Így szóltak akkor a leviták. Keljetek föl és magasszaljuk az Urat, a mi Istenünket. Ugye visszatértük már Jeruzsálembe, és ekkor hangzik el ez a beszéd. Áldott legyen dicsőséges neved, amely fölötte van minden áldásnak és dicséretnek. Te vagy, Uram, az egyetlen. Te alkottad az eget, az egek egét és minden seregét, a földet, és mind, ami rajta van, a tengereket, és mind, ami bennük van. Te éltesz mindent, és az égi sereg hódol előtted. És akkor felsorolja, hogy mi mindent tettél értünk, a sástengerni jeleket és csodákat műveltél, nevet szereztél magadnak, megnyitottad a tengert előttünk, száraz lábbal keltek át a tengeren, felhőoszloppal vezetted őket nappal, lángoszloppal éjszaka, aztán alászálltál a Sinai helyre, beszéltél velük az égben, utána Mózes szolgád által kenyeret adtál nekik az égből ésük csillabítására, vizet fakasztottál a sziklából, tehát hosszan magyarázza, hogy maga az Isten mi mindent tett, de ők ugye vonakodtak engedelmeskedni, megfeledkeztek csodáidról, amelyeket értük tettél, megkeményítették nyakukat, és fejükbe vették, hogy visszatérnek szolgasságba Egyiptomba. Ugye voltak ilyenek, hogy inkább maradtunk volna ott. De te megbocsátó Isten vagy, irgalmas és könyörületes, hosszantűr és végtelenül jó, nem hagytad el őket. Amikor öntött borjút csináltak maguknak, és azt mondogatták, ez a te Istened, és így nagy káromlás követtek el, te nagy irgalmasságodban nem hagytad el őket a pusztában. A felhőoszlop nem tűnt el előlük, továbbra is vezetted őket nappal az úton. Megadtad nekik jó lelkedet, hogy okossá tedd őket. 40 évig gondot viseltél rájuk a pusztában. Aztán ők ez is hozza, hogy elfoglalták a Hesbon, Szihon, Básán, Ógnak a földjét, megsokasítottad fiaikat, megaláztad előttük az ország lakóit, Kánaánikat a kezükbe adtad, királyokat és az ország népeit, hogy bánjanak velük tetszése szerint, megerősítetted a városokat. De ők mégis ettek és jól laktak, meghíztak, dúskáltak a nagy jóságodból, és engedetlenek lettek. Föllázadtak ellened, semmibe vették törvényeidet. Profétáidat pedig, akik intették őket, hogy térjenek vissza hozzád, kigúnyolták és megölték. Ezért elnyomói kezébe adtad őket, akik aztán megsanyargatták őket. Szorongatások idején hozzád kiáltottak, és te meghallgattad őket. Tehát ilyen állandó játék, hogy elfordultak tőled, és a elfordulásuk eredményeképpen nagy sanyarúságra kerültek, sanyarú sorsuk lett, aztán az Úrhoz fohászkodtak, és az Úr újra irgalmasságot gyakorolt feléjük. Na hát nem mondom végig ezt az egész szakaszt, nézzük meg majd a Nehemiás könyvének a 9. fejezetéből az egész fejezetet egészen a 37. versig, csak a befejezést szeretném majd felolvasni. Figyelmeztetted őket lelked által és prófétái szavával, de nem hallgattak rád, ezért az országok népeinek kezébe adták őket. Nagy irgalmasságodban azonban nem pusztítottad, nem hagytad el őket, mert könyörületes és jóságos Isten vagy. Mert, ó Istenünk, te nagy, hatalmas és félelmetes Isten vagy, aki megtartod szövetségedet és irgalmadat. Ne vedd semmibe a sok megpróbáltatás, ami ért bennünket, királyainkat és vezéreinket, papjainkat, prófétáinkat, egész népedet, mind a mai napig. Ami történt velünk, mindenben igazságos voltál, mert megmutattad hűségedet, még ha mi gonoszságra is vetemettünk. A szövegek arról beszélnek, hogy az ember hűtlen, az Úristen viszont hűséges, és a szövetségnek ez a lényege, hogy az Úristen soha nem hagy el bennünket. Az eukarisztikus szövetségnek a pecsétje is valójában ez, hogy mi nagyon sokszor bűnt követünk el, és az Úristen mégsem vonja meg tőlünk az ő ajándékát. Későbbi hittanórákban majd még részletesebben fogjuk áttekinteni, hogy az Isten hogyan mutatja meg nekünk a jóságát, a mi hűtlenségünk ellenére is ő mindvégig hűséges marad. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.